Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mobil cellaadatok alapján több mint 798 000 mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakparton és a környékén. 12,5%-kal több, mint az elmúlt évben. A tűzijátékra, a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 000-et. Áll a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében. A cellaadatok szerint az ünneplők 83%-a magyar volt, ami 14%-os növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 000-es száma 7%-os növekedést mutat a 2024-es Szent István naphoz képest, tették hozzá. A legfontosabb küldő országok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepelt. Az esti tűzijátékra érkezők száma 125 000-rel volt több, mint 2024-ben. A látogatók 80%-a magyar volt, hozzájuk mintegy 60 országból csaknem 89 000 külföldi mobil tulajdonos vendég csatlakozott. Ez utóbbi 27%-kal több vendéget jelent, mint a tavalyi évben. Emlékezni kötelességünk, írja a Fidelitas országos elnöke Facebook oldalán, a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából. Mohács István úgy fogalmazott, az áldozatok nem csupán számok a történelem lapjain, hanem emberek, családok, sorsok, akiket a zsarnokság tört ketté. A magyar nemzet sokat szenvedett a 20. század önkényuralmi rendszerei alatt, mégis mindig újra és újra felállt, mert szabadságvágyunk erősebb volt minden elnyomásnál, tette hozzá. A politikus kiemelte, a mi nemzedékünk felelőssége, hogy tovább vigyük ezt az örökséget. A diktatúrák emléke arra figyelmeztet, soha nem engedhetjük, hogy bárki elvegye tőlünk a szabadságot, a demokráciát és a nemzeti függetlenséget. Emlékezünk és emlékeztetünk, soha többé diktatúra, fűzte hozzá Mohácsi István. Az Erzsébet tábor lényege, hogy érezzük az összetartozást mi magyarok szerte a Kárpát hazában, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Erdélyből érkezett Erzsébet táboros gyermekeknek, akiket az országházban köszöntött. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az Erzsébet tábor boldogságot, mosolyt és örömet csalt a gyerekek arcára. A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett, fogalmazott a miniszter. Kiemelte, idén összesen 4000 fiatal vett részt a nyári táborokban külhomból, szerte a Kárpát-medencéből. Legyünk hát büszkék arra, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében több mint 1000 év múltán is magyarul összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze, fogalmazott Hankó Balázs. 3 évtizede látható együtt a debreceni Déri Múzeumban Munkácsi Mihály Krisztus trilógiájának 3 nagyméretű alkotása, az Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota. Ebből az alkalomból augusztus 26-a és 31-e között 6 alkalommal különleges előadásokkal, fényjátékokkal kísért tárlatvezetést tartanak a múzeum Munkácsi termében, közölte az intézmény. A közlemény felidézi, hogy éppen 3 évtizede annak, hogy első alkalommal Debrecenbe érkezett Munkácsi Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsi terembe. Ez Kürti Katalin művészettörténész a művek együttes bemutatása érdekében folytatott kutató munkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én a Krisztus képeket először Debrecenben állították ki együtt, a 3 alkotást addig senki, maga a festő, Munkácsi Mihály sem látta, soha együtt, írja a múzeum közleményében. Sport. A sportnak és a geopolitikának semmi köze nem lehet egymáshoz, A magyar kormány ezért továbbra is amellett száll síkra, hogy mindenki, aki kvalifikál, részt vehessen az olimpián, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot korábban 2013 és 25 között vezető Thomas Bach díszdoktorra avatásán vett részt a Testnevelési Egyetemen, majd beszédében hangsúlyozta, hogy az utóbbi bő 10 évben az emberiség a veszélyek korában élt, súlyos biztonsági, gazdasági és egészségügyi válságokkal kellett szembenézni. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Ki az én embertestvérem? Uram, hadd növekedjek és bővelkedjek a mindenki iránt való szeretetben. Hallottátok a parancsot, szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszakra is. Esőt ad az igazaknak és a bűnösöknek is. A mózesi törvény szerint az embertestvér szeretete nem terjedt túl a vér kapcsolatain és a haza határain. Jézus egy pillanat alatt megújítja a törvényt. A szeretet parancsát kiterjeszti minden emberre, nem zárja ki az ellenséget, a bűnösöket, az idegeneket. A keresztény szeretet példaképét a mennyei atya szeretetében jelöli meg. Amikor a törvénytudó megkérdezi, kit tekintsek embertársamnak, a mester elmélet helyett egy kézzel fogható példával szolgál. Az irgalmas szamaritánus példa beszédével. Nincs szükség vitára annak eldöntésére, hogy valaki embertárs vagy nem. Minden ember az. A lényeg az, hogy mindenkit embertestvérünknek tekintsünk, vagyis úgy közeledjünk minden emberhez, különösen a szükségben lévőkhöz, hogy ne törődjünk egyáltalán azzal, milyen eszméket vall, milyen párthoz vagy valláshoz tartozik. Egy szóval úgy, mint a szamaritánus. A történetet könnyű megérteni, de gyakorlati alkalmazása megkívánja a gondolkodásmód teljes fölfordítását, főképp pedig mély megtérést, hogy így megfeleljünk a Krisztus által megújított szeretett törvénynek. A keresztény is nagyon hajlamos arra, hogy azokat szeresse, akik őt is szeretik, akik a baráti köréhez, vagy ugyanahhoz a párthoz tartoznak, vagy akikből valami hasznot húzhat. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Hát nem így tesznek a pogányok is? A pogány szellem kezet emel a szeretet ellen és tönkre teszi. A szeretet indítéka nem az embertársban, nem szeretetében, nem hasznos szolgálataiban, nem képességeiben, még csak nem is a rokon szemben, vagy a vérségi kapcsolatban áll. A szeretet indítéka kizárólag és egyedül Isten, akinek minden ember gyermeke. Isten azt akarja, hogy őt fedezzük fel és szeressük minden emberben, hogy rátaláljunk. Talán mélyre kell ásnunk egy kellemetlen természet érdes megnyilvánulásai vagy hibái, vagy a rossz romjai között. Az ok, ami a testvéri szeretetet indokolja, tanítja Szent Tamás, Isten. Embertársunkban Istenbe épültségét kell szeretnünk. Ez pedig annyit jelent, hogy teremtményi és Isten gyermeki mi voltában Istenhez tartozását kell szeretnünk. El kell ismernünk és szeretnünk a megváltásra való jogát, a Krisztus titokzatos testéhez való tartozás jogát, az örök élet és az örök boldogság birtoklására vonatkozó jogát. Mivel minden ember Isten teremtménye, ez annyit is jelent, hogy meghívást kapott ezeknek a javaknak élvezésére, és ha még nem örvend ezeknek, akkor a teologális szeretet ezek távlatában szereti őt, és gondoskodik arról, hogy mindezeket a javakat valóban elérje. A szeretet soha nem csupán rokonszenv és emberi érzelem vagy tiszta filantrópia, szeretni Isten miatt kell, Isten parancsából. A szeretet csak így lehet egyetemes, és terjedhet ki azokra is, akik ezt esetleg nem érdemlik meg, vagy nem kedvesek, szenvedést okoznak, vagy hálátlanok, vagy bizonyos esetekben kimondottan árulók. Isten vajon nem így szerette az embereket? Isten azzal tett tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten, hogy szeressen minket, nem várta meg, hogy bűn nélkül legyünk. Krisztus se várakozott élete odaadásával addig, míg barátai leszünk. A keresztény, ha meg is van keresztelve, nem az atya gyermeke, nem Krisztus testvére, ha nem éli az atya és a fiú szeretetét. Isten szeretete pedig azt jelenti, hogy ő előbb szeretett minket. Ezért a keresztény szeretetnek kell mindig megtennie az első lépést. Ne várjon arra, hogy kedveskedve elébe menjenek, hogy tiszteletnyilvánítással serkentsék, hogy hódoljanak előtte, vagy kinyilvánítsák rokon szemüket. Krisztus szeretete ezt jelenti. A szeretetet arról ismertük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk tehát életünket adnunk testvéreinkért. Talán túlságosan sok lesz, ha jót teszünk azokkal, segítjük és szolgáljuk azokat, akik nem szeretnek minket, ha feláldozzuk magunkat értük, sőt, talán életünket is. Ezt sem kell kizárni. Amikor Krisztus életét adta értünk, akik a bűn miatt halottak voltunk, és talán soha nem voltunk igazi barátai. Még mindig az embertárs. Taníts, Uram, hogy előre haladjak a szeretetben. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ez a Jézus által megerősített parancs meglepően részletes kommentárral megtalálható már a zsidó törvényben is. Például, amikor aratjátok földetek termését, ne vágjátok le a föld színéig, ne böngészd át szőlőtőkéidet, és ne szedegesd föl a fürtről lehullott szemeket. Hagyd ott a szegénynek és az idegennek. Vagy pedig, ne használd ki és ne zsákmányold ki embertársadat, a munkás bére ne maradjon nálad másnap reggelig. Felvethetjük a kérdést, vajon a kereszténység eljut-e erre a finomságra? Másik példa. Ne táplálj szívedben gyűlöletet testvéred iránt. Ne légy bosszúálló, ne gyűlölködj néped fiaival. Igazi előjátéka ez az evangéliumi szeretetnek. Van a kereszténynek mit megfontolnia, annál is inkább, mert az evangélium ezt a magatartást követeli meg tőle, nem csak testvéreivel és honfitársaival, hanem minden emberrel kapcsolatban. Tóbiás könyvében egy másik igen jelentős buzdítást olvashatunk. Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Ez negatív megfogalmazás annak a parancsnak, hogy az embertársat úgy kell szeretnünk, mint saját magunkat. És ez egyáltalán nem kevés. Jézus ezen túlmegy, és megadja a parancs pozitív értelmezését. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. A keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy nem gyűlöl, nem akar bosszút állni, nem tart haragot, nem akar rosszat tenni. Jót kell tennie. Meg kell tennie embertársának mindazt, amit a maga számára kíván. Beláthatatlan terület ez. Aki átsiklik ezen a parancson, azt gondolva, hogy ez számára már bevégzett tény, csak azt mutatja meg, hogy igen felületesen érti. Önmagának mindenki olyan nagy jót akar, és ha sikerülne, hogy valóban ugyanazt akarja bármely embertársának, a testvéri szeretet problémája megoldott lenne. Minden ember őszinte, nagylelkű és hűséges barátja lenne a másiknak. Ez volna a legnemesebb barátság, mivel Istenre épül és Isten szeretetében gyökerezik. A zsinat a keresztény életnek pontosan ezt a tanúságtételét kéri minden egyes hívőtől. Fűzzék szorosra a tisztelet és a szeretet kapcsolatait. Fűzzék szorosra mindazokkal, akikkel együtt élnek, vagy akikkel életútjukon találkoznak. Jézus tehát a testvéri szeretet pozitív szempontját hangsúlyozza. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót haragosaitokkal. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, imádkozzatok rágalmazóitokért. Annak, aki elveszi köntösöd, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj. Nem túlzás ez, szeretnénk mondani. De ki az, aki nem hasonló bánásmódot kívánna magának, akkor is, ha rosszul viselkedett, megsértett valakit, vagy szüksége szenved? Valljuk be, amikor más jó és nagylelkű velünk, azt soha nem tartjuk túlzásnak. Akkor látjuk csak túlzásnak, amikor rajtunk a sor, hogy hasonlóképpen tegyünk. Az evangéliumi szeretet nagy ellensége az önzés, ennek tudható be, hogy a keresztény gyakran eltorzítja az Úr parancsát. A maga számára a szeretet igen nagy mértékét igényli, mások iránt azonban igen szűk mértékkel mér, és még akkor is azt hiszi, hogy túl sokat tett, amikor szinte teljesen elhanyagolta a testvéri szeretetet, és csak kabzsi módon hintette el ennek magjait. Ürügyül általában az okosságot és az igazságos mértéket szokták felhozni, vagy azzal mentegetik magukat, hogy az evangéliumot nem kell betű szerint érteni, elég annak a szelleme is. És mégis az evangéliumi szellem ez. Jót kell tenni mindenkivel, személyesen, lemondani saját javunkról, még ha ostobának tartanak is ezért. Az evangélium szelleme forradalmi. Nem hagy békét az önzésnek, teljesen ki akarja füstölni, nyílt ellensége a kényelmes keresztény életnek, nagylelkű, kézzel fogható és gyors szeretetet követel. A zsinat ebben a szellemben tanítja. A zsinat újra és újra sürgeti az ember iránti tiszteletet. Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint másik önmagát. Törődni azzal, hogy élhessenek és birtokolhassák az emberhez méltó élet feltételeit. Senki se utánozza azt a gazdagot, aki a szegény Lázárral mit sem törődött. Napjainkban különösen sürgető kötelességünk, hogy közel érezzük szívünkhöz megkülönböztetés nélkül minden embert, és ha ránk szorul, siessünk is a szolgálatára, még ha az akár egy mindenkitől elhagyott öreg, egy igazságtalanul lenézett vendégmunkás, vagy egy hontalan, akár pedig egy házasságon kívül született gyermek, vagy egy éhező, aki fölkavarja lelkiismeretünket, eszünkbe juttatva az Úr szavát, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ahogy én szerettelek titeket. Úr Jézus, hadd szeressük egymást úgy, ahogy te szerettél minket. A testvéri szeretetet tökéletesítő utolsó esetvonást és annak legmagasabb rendű kifejezését Jézus búcsú beszédében adta meg tanítványainak. Indulóban van. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Valaminek azonban köztük kell maradnia, mint egy meghosszabbítva jelenlétét. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Annak a szeretetnek, amellyel elhalmozta tanítványait, köztük kell maradnia, és meg kell mutatkozni a kölcsönös szeretetükben. Maradjatok meg szeretetemben, mondja nem sokára. Maradjatok meg. Nem annyira azért, hogy saját magatok egyénileg élvezzétek, hanem hogy megéljétek kölcsönös kapcsolataitokban. Ez lesz világos megkülönböztető jegyük. Arról tudják meg majd rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez a magatartás tanúsítja majd a leghitelesebben, hogy Krisztushoz tartoznak. Az ószövetségi szeretet parancsot, szerest fele barátodat, mint önmagadat, Jézus is megerősítette, de kiegészítette, sőt, új parancsá tette. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Az ősi formula már érvényét vesztette, amikor Jézus a testvéri szeretet példaképét és alapját a mennyei Atya szeretetében jelölte meg. Ez a szeretet azonban, bár a teremtés, a gondviselés, a megváltás által a legkülönbözőbb módokon nyilvánult meg, nehezen megközelíthető. Az embernek szüksége van arra, hogy egy húsból való szív által ismerje meg az isteni szeretetet. És Krisztus rámutat saját szívére. Ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Krisztusnak az Atya végtelen szeretetét emberi formában kifejező szeretete lesz az új törvény zsinór mértéke. Ez az új parancs, az ő parancsa. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ezután a testvéri szeretet gyakorlásában nem emberi, hanem isteni mértéket, Krisztus szeretetének mértékét kell alkalmaznunk. A határok eltűnnek, nincs többé szűkre szabott mérték. Minél jobban behatol a keresztény Krisztus végtelen szeretetének misztériumába, annál inkább megsejti, meddig kell elmennie testvéri szeretetében. Isten új népének törvénye az új parancs. Úgy kell szeretni, ahogyan maga Krisztus szeretett bennünket. És hogy ez megvalósulhasson, a keresztény ember a fiúnak a sok testvér között az elsőszülöttnek a képmása, megkapja a lélek zsengéit, és így teljesíteni tudja a szeretet új törvényét. A zsinat ismételten sürgette. Minden hívőnek kötelessége, hogy úgy szeressen, amint Krisztus szeretett. Az egyetlen út megnyílni a Szentlélek tevékenységének, aki Krisztushoz alakítva megkereszteltet, belé árasztja az ő szeretetét. Ezen isteni ajándék nélkül az új parancs abszolút megvalósíthatatlan lenne, és Jézus se adhatta volna. Az ajándékot azonban megkaptuk, az út nyitott. Minden keresztény képes arra, hogy utánozza, és utánoznia is kell Krisztus szeretetét. Líziói Szent Teréz az új parancsról elmélkedve ezeket írta. Ahogy Jézus szeretett, ez a parancs biztosítékát nyújtja annak, hogy a te akaratod bennem szeretni mindazokat, akiket szeretnem rendelsz. A valóság az, hogy a keresztényben, aki megmaradt Krisztus szeretetében, maga Krisztus szeret, ő bocsát meg, ő üdvözít. Ezt jelenti a titokzatos test misztériuma, a test isteni, megdicsőült feje továbbra is tevékenykedik a tagokért, a tagok által. Sürgősen helyet kell neki adnunk, teret kell neki biztosítanunk, teljesen rendelkezésére kell bocsátanunk magunkat, hogy Krisztus tanítványai szíve által folytathassa a világban szeretete kiárasztását. Senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja barátaiért. Jézus azzal magyarázza a parancsát, amit most ő készül megtenni minden emberért. Idáig kell őt követnünk. Életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adnunk testvéreinkért. Ez jelenti a szeretet új törvényének nagy valóságát. Sok igazi keresztény, szent élte meg ezt a valóságot. A szeretet új törvényét Krisztus vére pecsételte meg. Most tanítványainak kell ráütniük saját vérük pecsétjét. Nem mindenkitől kérnek majd ennyit, de az minden kereszténynek kötelessége marad, hogy életét a testvéri szeretet feladatának szentelje, és így eleven tanulja legyen Krisztus szeretetének.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című meséjének 55. részét, amelyet Hür Anikó olvas fel nektek.
A kora reggeli napfényben észrevehetetlen volt körülötte a kékes derengés. Ám ezzel még akkor sem törődtek volna, ha látják, mert mögüle az erdősávból újabb nyerítések és horkantások harsantak. Egymás után több is, aztán páncélzat csörgés, és egyelőre még kivehetetlen vezényszavak. Futás a fák közé! Mutatott előre a füves mezőn túra Ciprián, mert ha nem is Szalatinába a bátorsága, azért a fejére sem ejtették. Egy regiment ellen egyedül nem sokra viheti. Márpedig az bizonyos, hogy Zemúr páncélos lovagjai érték utol őket, s ha megszámolni nem is tudták, az ajokból ítélve legalább 20-30-an lehettek. De aztán mégsem eredtek futásnak, mert egy éles kiáltás megtorpantotta őket.
A voskedenyemen, gozbenát!
Hangzott valahonnan a föld alól, vagyis inkább egy nagyobb kő mögül. Forgatták a fejüket és nyújtogatták a nyakukat, de elsőre nem fedeztek fel semmit és senkit a szürke kövek között, míg nem az egyik távoli kőkupac, mintha feléjük intett volna. Ez meg mi? Néztek össze.
Gözbenyemi!
Harsant újra az akkor már két kézzel integető kő hangja, s Cipriánnak elkezdett derengeni, hogy miről, azaz kiről lehet szó. Hiszen ez Dini, csapott a homlokára, más nem lehet, mondta és el is indult feléje. Jobban mondva futott, s mellette a lányok is szedték a lábukat. Éppen csak egy kicsivel értek hamarabb a kis kőszürke törpéhez, mint ahogyan a fák közül kibukkantak a páncélos lovagok. Az a kicsi viszont épp elég volt ahhoz, hogy lekocogjanak egy nagyobb szikla rejtekében nyíló sziklaüreg bejáraton. A kőszikla takarásában kőlépcsők vezettek lefelé egy enyhén elkanyarodó, ám egészen tágas lejáraton egy kis kőlakásba. Még éppen befért Büszke is, pedig volt már odalent két ember. Méghozzá nem is akárki. Örs és Pál. Na hát, csapta össze a kezét Ciprián. A megyerhegyi kővágók, micsoda öröm újra látni benneteket, szép és jó napot nektek! Köszöntötte őket igazi örömmel, és rögves meg is kérdezte, hogyan kerülnek ide. Földig hajoltak azok ketten, éppen úgy, mint amikor Pötyike fogadójában találkoztak. A víz hullámainak, a partlankáinak, az erdőfáinak ereje legyen veletek, köszöntötték vendégeiket, ahogyan azt Cipriántól hallották az első találkozásuk alkalmával. Aztán elmondták, hogy ez az a hely, ahova Szejtán elhozta őket a szekerén, Kapolcstól délre a Balatonhoz. És lám, ez valóban a leginkább nekik való helyek egyike. Pár mérföld csupán a part, és akadít kő bőséggel, amit megmunkálhatnak. Őrs vígan újságolta, hogy bár ő egy kicsivel távolabb vert tanyát, igazi öröm számára, hogy újra kővágó lehet. Elmondták azt is, hogy most éppen Pál köve mögött húzták meg magukat. Ez az ő kő kuckója. Dini pedig mindkettőjüknek segít aszerint, hogy mikor melyiküknek van nagyobb szüksége rá a kőaprításban. Őszinte és nagy hálával tartozunk mindezért, hogy új otthonra lelhettünk. Hajoltak meg ismét, s azután megkérdezték, hogy miben állhatnak vendégeik szolgálatára. Ezúttal valóban volna, amiben el kellene a segítség, ismerte el Ciprián, és röviden összefoglalta, hogy éppen egy regiment páncélos lovag elől bújdosnak, pedig nagyon sürgősen el kellene jutniuk Pötyike fogadójába. A legnagyobb segítség az volna, ha az üldözőink figyelmét segítenétek elterelni, magyarázta Ciprián. Ők most kamorvarázsló, Helka tündér és Tramini Manó nyomán indultak el, és igazán szerencsés volna, ha másik irányba keresnék őket. Arra gondoltam, hogy mondta volna, de az ötlet annyira magától értetődő volt, hogy Dini közbe is vágott tetrekészen.
Mondom a kezelni, ami...
Hasonló lelkesedéssel ajánlkozott rögvest Őrs és Pál is. Mi sem egyszerűbb. Ha a hölgy felső ruháját megkapjuk, más nem is kell, mert fekete pokróc, ami beillik varázslóköpenynek és széles karimájuk alap eleve van. Dini pedig tényleg úgy beillik Manónak, hogy őt még álcázni sem kell. Nem lesz nehéz elhitetni, hogy mi vagyunk azok, akiket üldöznek. Az elképzelés mindenkinek tetszett, így tehát felkészültek a cselre. Felvették az áruházatot, és kitervelték, hogyan tudnák a legrövidebb úton a lehető legtovább tartó üldözésre kényszeríteni Zemúr páncélosait. A Badacsony tetejére csalják fel őket. A felszíni zajokból úgy tűnt, hogy az üldözők elvesztették a nyomokat, és a környék átvésülésébe kezdtek. Így először is azt a pillanatot kellett kivárni, amikor a fel alá mászkáló lovasok között éppen szabaddá válik az út nyugat felé. Dini, akinek a csupasz kőszürke felsőteste tökéletesen beleolvadt a terepbe, maga mellé tette a kabátkáját, és óvatosan kitelepedett Pál köve mellé. Így észrevétlen lapulhat, amíg csak kell. A többiek pedig ugrásra készen várták a jelzését. Bár nem tartott sokáig, a várakozás feszültségét azzal oldották, hogy egy kakukk kiáltásait számolták, és alig jutottak 20-ig, amikor szabaddá vált az út. Dini, ahogyan azt megbeszélték, kiáltozni kezdett valami zagyvaságot csak azért, hogy magára terelje a figyelmet. És futásnak eredt, Őrs és Pál pedig a nyomába. Sikerült kellően nagy feltűnést kelteniük ahhoz, hogy a kamor, Helka és Tramini után küldött páncélos vitézek a nyomukba eredjenek. Ők pedig nagy színjátszó tehetséggel alakították a bujdosók szerepét, és sikerrel el is csalták üldözőiket a badacsonyhoz. Ott aztán a kör alakú hegy szoknyáján elszaladtak egészen a túloldalra, ahol egy alkalmas helyről szédületes tempóban lépcsősort vágtak fel a hegy tetejére, kiaknázva a kis kövidinka elképesztő képességeit. Az elterelő hadműveletet teljes siker koronázta, hiszen amikor megmászták Zemur páncélosai a 464 lépcsőfokot, Ciprián, Bogi és Helka szerencsésen eljuthatott Kapolcsra, Pötyike Kovács faluszéli fogadójába. Az útjuk gyors volt, nyugodt és békés, viszont egyáltalán nem unalmas. Szereztek ugyanis lovakat egy korámból, melléjük szegődött az öreg, kopott bundás fekete cica, Helka pedig megismételte a kérdést, hogy mit értett Ciprián az alatt, hogy Zemmúr másolatot tart a kezében. Akkor ő szépen elmondott mindent, amit Kamortól hallott az égből pottyant ércről és a testvérűző hercegről. Eltartott ez egészen Kapolcsig, ahol Pötyike udvarában nagyobb volt a forgalom, mint korábban a nagy ünnepség idején. Ami végül is nem meglepetés, hiszen ezúttal nem akadt, aki egy személyben kibérelje az egész fogadót holmi titkos küldetése hivatkozva. Bár az igazsághoz tartozik, hogy az a hely folyamatosan titkos küldetések terepe volt, egy olyan csapat adta a fogadó személyzetét, amely kiemelkedően magas fokon művelte a rejtőzködés mesterségét. És ez húzódott meg Pötyike megmagyarázhatatlan gyorsasága mögött is. Ez a kis csapat vizet hozott, langallót sütött, asztalt terített, amire épp szükség volt. Senki sem fedezte fel őket, és ez nem is csoda, hiszen jó pár év állt rendelkezésükre korábban, hogy kitanulják ezt. Ám amíg őket nem láthatta meg akárki, akadt, akinek ők maguk szaladtak elébe. Ezek közé tartozott például Ciprián. Neki még páncélba bújni is segítkeztek legutóbb, amikor arra ritka gyorsasággal mutatkozott szükség. Így aztán most, amikor Ciprián Bogival és Helkával megérkezett a fogadóhoz, a lovag egy kis meglepetés érdekében Helkát kérte meg, hogy kísérje a lovakat az istállóba, amíg ő Bogival előkeríti a házigazdát. Helkának elég volt belépnie a széles fajtón, hogy már is különös történések vegyék kezdetüket. Először csak halk zizegés, topogás hallatszott a sarokból, mint a száraz borsó gurulna szerteszét. Ám az a borsó felfelé is gurult, körben a falakon, és a feje felett a gerendákon. Megcsörentek a felakasztott lószerszámok, s egyáltalán, mintha életre kelt volna minden. Persze nem borsó volt az, hanem milliónyi apró puha talpacska és körmöcske. Kis szürkésbarnás bundás lények leptek el mindent. Egy merő, hullámzó nyüzsgéssé változott az istálló. Boncsos kapitány, kiáltott Helka, és tenyerire emelve igazi örömmel köszöntötte régi ismerősét, a perecsapat vezérét. Micsoda öröm látni titeket! Félek, nem túl nagy, szólt a kis pelevezér szomorkásan, de azért hozzátette.
Messze nem érhet fel azzal a boldogsággal, hogy láthatlak, Helka tündér. Légy üdvözölve közöttünk, és kérlek, ne haragudj, hogy nem örülök felhőtlenül a találkozásnak. Az az oka, hogy tudom, ha téged itt látlak, annak nyomós oka van, hogy úgy mondjam, valami komoly baj hozott el ide.
Nem tévedsz, ismert el Helka, és teljességgel lenyűgözte, hogy abban a csöpnyi buksiban ilyen éles ész lakozik. Attól viszont megmenekült, hogy neki kelljen elmesélni érkezésének okát, mert belépett az istállóba a Kovács fogadós Pötyike, Ciprián és Bogi kíséretében. méghozzá mindhárman meglehetősen zaklatott állapotban. Nincs elég időnk, hogy mindent elmeséljünk, de meglehetősen aggasztó helyzet, kezdte Ciprián, miután röviden köszöntötte a Peléket, aztán az is kiderült, hogy mi aggasztja. Kamor nincs itt. Ezen igazán Helka lepődött meg, méghozzá nagyon. Alig hitte, hogy a varázsló nem várta meg, amíg ő is ideér, de aztán Pötyike világossá tette, hogy nem pontosan erről van szó. Kamor ide sem jött. Utoljára akkor járt itt, amikor Ciprián a két manóval elment. Azóta se íre, se hamba, tárta szét a kezét.
Se baj, szólt ekkor Boncsos. Igazán nincs is rá szükségünk. Feltéve, hogy azért jöttél, Ciprián, amiről nekem akkor beszélt a varázsló, amikor legutóbb erre járt. Csak hogy azt, amire kíváncsi vagy, neked kell megnevezned. Én azt a kérdést nem adhatom a szádba.
A kondrit foglalat rejtek helyét kell megtudnom.
Sajnálom, ingatta a fejét a kis pelekapitány. Ez nem kérdés.
Ciprián összevont a szemöldökét egy pillanatra, mert elsőre nem tudta, hogy most erre mit is válaszoljon. Szükség volt némi fejtörésre, hogy rádöbbenjen, mi lehet a baj, de aztán mindent beleadott, amit csak tudott. Hol találom a sárga köves gyűrű eredeti foglalatát, amit a sárkányülő Láncsa hegyéből kovácsoltak?
Ez mindjárt más. Ez már kérdés, bulintott elégedetten Boncsos. Én már nyugodtan táratom fel ezt a réges-régi titkot. A foglalatot egy tiszta vízi forrás kis medencében rejtettük el, ami fölé egy kövekből rakott kettős boltív borul. A forrást nem nehéz megtalálni, Csicsó után, de még Dörgicse előtt kell egy kis kitérőt tenni Mencshely felé, oda, ahova kijárnak ruhát mosni az asszonyok a környékről. Egy pici kis falu van ott, magyarázta. Ó, Budavár, hogy a nevén nevezzem. A kis medence közepén a legnagyobb kőlap alatt lapul, s nehéz volna biztonságosabb helyet találni a sárkányülő herceg örökségének, mert igazán forgalmas hely az a forrás.
Csak volt!
Rikkantotta ekkor egy ismerős hang, és a meglepetés erejével becsörtetett az ajtón. A meglepetés ereje pedig nem egyszerűen abban lakozott, hogy a Pelék nem fújtak riadót a közelettére, hanem az, hogy aki betoppant, meglehetősen elevennek tűnt.
Formint!
Kiáltott nagyot Ciprián. Hát te!
Én hát, mondta ő vígan.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, az elmúlt percekben Nyulász Péter Ciprián című meséjének 55. részét Für Anikó olvasta fel. További tartalmas időtöltést, jó éjszakát, szép álmokat kívánok!
A napsugár a vidáman ébred, beköszön az ablakon. Felhőtlen tiszta arccal mosolyog az ágyamon. Jó reggelt kívánok, mondja, s nevetve szemembe néz. Gyerünk gyorsan, ugorj az ágyból, vigyázz, hogy el ne kés. A tükör szélén táncra perdül, kibontja sok színét, s a szobám falát körbejárja, szivárványt szórva szét. A porszemek életre kelnek, s a levegő felpezseg, s valahogy minden arra vár, hogy én talpon legyek. Kedvem sincs felkelni, azt hiszem ez érthető. Ha borús felhők lógnak az égen, az ágyból kimászni kár. de egész másra már korán reggel mosolyog a napsugár. Ó, napsugár, ó, napsugár, én szeretlek nagyon. Jöjj el hozzám minden hajnalon. Ó, napsugár, én szeretlek nagyon. Olyan jó lenne, ha így kezdődne minden új napon.
szemét az ég. Lehunja sok szemét a ház. Dunn alatt alszik a rét. Aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét. Alszik a bogár, a darás. Vele alszik az ümmögés. Aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s még szendereg a robogás. Álmában csönget egy picit. Aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a szakadás. Máma már nem hasad tovább. Aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda meg a sík. Kirándulás, a jó cukor is alszik. Aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod. Óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona. Vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs. Aludj el szépen, kis Balázs.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.